Ó, egek, nem valami bíztató. Csak fekszem egyedül furcsa fehér szobában, amelyben nincsen semmi, csak egy fehér ágy, fehér függönyök és nyomasztó fehér szék. Kétszer olyan magas, mint lennie illenék. Ijesztő ez. Bázi nagy üres palota, és sehol egy betevő falás. Kolosszális szellemi erőfeszítésembe kerül, ha meg szeretnék találni valamit. Vagy bármit is akarok tenni, mivel minden villanykapcsoló, toalettöblítő, stb. Valami másnak álcázza magát. Azon kívül fogvacogtató hideg van, akár egy hűtőszekrényben. Márk este 9 tájban érkezett készétellel két személyre. Vérmes reményeket tápláltam romantikus kibékülés tárgyában, de annyira nehéz volt olyan benyomást keltenem, mintha nem akarnék lefeküdni vele, és tartózkodásom házában kizárólag rendőri utasításra történik, hogy végül annyira mereven és hivatalosan viselkedtünk egymással, mint doktor és páciense. Bárcsak bejönne. Nagyon gyötrelmes ilyen közel lenni hozzá, ennyire vágyva az érintését. Talán nekem kellene mondanom valamit. De olyan rémítő dolog beleturkálni egy darás fészekbe. Mert ha bevallanám, mit érzek, de ő nem akarna újból összejönni velem, az förtelmes megaláztatás lenne. Főleg, hogy egy fedél alatt lakunk. Valamint késő éjszaka van. Ó, édes Istenem! És ha mégis Márk csinálta? Talán mindjárt bejön, és csak úgy piff-puff lepuffant, és vér szennyezi majd a szűz-fehér szobát, mintha szűz vére hullott volna. Bár én nem vagyok szűz, csak egy nyomorult aszkéta. Nem szabad így gondolkoznom. Hát persze, hogy nem ő csinálta, de legalább itt a vészjelző. Olyan rémes, hogy nem bírok aludni. Márk pedig odafent tartózkodik valószínűleg mesztelenül. Bár csak lemehetnék, és úgymond megerőszakolhatnám. Nem szexeltem... Nagyon nehezen kiszámítható idő óta. Talán feljön. Léptek hallatszanak a grádicson. Halkan nyílik az ajtó, ő pedig belép, az ágyra ül, mesztelenül, és... Ó, Istenem, olyan frusztrált vagyok! Szeptember 8-a hétfő. 13 óra 10. Mark Darcy konyhája. Épp most ettem meg minden ok nélkül egy hatalmas darab sajtot. Ellenőrizni fogom a kalóriát. Ó, a francba! 13 óra 20. Márkkal még mindig sután és tétován állunk. Amikor lementem, ő már az irodájában volt, ami nem csoda lévén, hogy ebédre harangoztak. De hagyott egy üzenetet, hogy érezzem magam itthon, és nyugodtan hívjak át mindenkit, akit akarok. Hát kit? Mindenki dolgozik. Milyen csend van itt? Úgy félek. 13 óra 45. Na nézzék, nincs itt semmi baj. Kétség kizárva. Tudom, hogy nincs munkám, nincs pénzem, nincs fiúm. Likas lakásomba nem mehetek, gazdasszonyosan plátói, bizarr kapcsolatban élek a szeretett férfival óriás frigóban, és valaki meg akar ölni, de ez bizonyára csak átmeneti állapot. 14 óra. Hol van az én anyukám? 14 óra 15. Felcsörgettem a rendőrséget, és megkértem, hogy vigyenek el Debenhamsbe. Később. Anyu fantasztikus volt. Na jó, olyasféle. Majdnem. 10 perc késéssel állított be tetőtől talpig cseresznye pirosban, bidres-bodros frizurával és körülbelül 15 John Lewis reklámszatyorral teleaggatva. Ezt sose találnád ki, drágám! Mit? Geoffrey bevallotta Junának, hogy ő is olyan homó, pedig tulajdonképpen nem homó, drágám, hanem bi. Különben sose lett volna neki Guy és Allison. Na szóval, Juna azt állítja, hogy őt ugyan egy cseppet se zavarja azóta, mióta Geoffrey tiszta vizet öntött a pohárba. Ó, oh, Bridget! Bridget! Mi a baj? Amint észrevette, mennyire fel vagyok dúlva, groteszkül figyelmessé változott. Kivezetett a kávézóból, otthagyva a szatyrokat a pincérnek, nagy kötek papírzsepit markolt ki a retiküljéből, és a hátsó lépcsőhöz vontatott, leültetett a lépcsőre, mellém ült, majd felszólított, hogy mondjak el mindent. Most az egyszer életében tényleg odafigyelt. Amikor végeztem, átölelt, mint egy édesmama, és megsimogatott. A Givenchy 3 túlságosan megnyugtató felhőjét árasztva rám. Nagyon bátor voltál, drágám, súgta. Büszke vagyok rád. Olyan jó volt. Majd anyu kiegyenesedett és leporolta a tenyerét. Most pedig szedd össze magad. Ki kell találnunk, mi legyen a következő lépés. Majd beszélek én ezzel a nyomozó pasassal is, jól kiosztom. Mégiscsak nevetséges, hogy ez az alak szabadon futkoshat múlt péntek óta. Bőven lett volna idejük, hogy lefüleljék. Mit műveltek? Teszetoszáztak? Te csak ne aggódj, tudok én bánni a rendőrséggel. Jöhetsz hozzánk, ha akarsz. De azt hiszem, inkább Márknál kellene maradnod. De én olyan csőttömeg vagyok a férfiakkal. Badarság, drágám! Komolyan, nem csodálom, hogy ti lányok nem tudtok fiút fogni. Ha megjátszátok, hogy hiper-szuper csoda gyerekek vagytok, senkire sincs szükségetek, ha csak nem James Bond az illető, aztán ültök otthon és ajvékoltok, hogy nem értetek a férfiakhoz. Ó, idő van, gyere, különben elkésünk a színezésről. 10 perccel később egy Mark Darcy-szerűen fehér teremben ültem, fehér köntösben, fejemen fehér törülközővel. Mellettem anyu egy kötek színminta és valaki, akit Mérinek hívtak. Nem is értem, cöcögött anyu. Csak úgy témferegni bele a világban és rágódni ezeken az elméleteken. Próbáld meg a cseresznye szörpöt, Méri. Nem én csinálom, hanem a társadalmi trend, méltatlankodtam. A nők szinglik maradnak, mert el tudják tartani magukat, és karriert akarnak csinálni. Majd mikor idősebbek lesznek, a férfiak reménytelen, lejárt szavatosságú, futózott guminak tekintik őket, és valaki fiatalabbat akarnak. Nekem jobban tetszik a korál, duzzogott Méri. Anyu mélyet sóhajtott. Mi értelme volt, hogy hétről hétre vittünk a vasárnapi iskolába apuval, ha azt se tudod, miről mit gondolsz? Te csak tartsd magad ahhoz, amit helyén valónak hiszel. Menj vissza Márkhoz, és nem foghatni Pam, Bridget tél. Itt süllyedjek el, ha nem tavasz. Én mondom. Most pedig menj vissza Márk házába, de olyan rémes, egyfolytában udvariaskodunk, hivataloskodunk, és úgy nézek ki, akár a mosogatórongy. No hát, drágám, épp ezt fogjuk lerendezni a színeiddel. Bár tulajdonképpen nem is számít, hogy nézel ki, nem így van, Méri. Egyszerűen igazinak kell lenni. Pontosan, ragyogott Méri, aki akkora volt, mint egy bogia kemence. Igazinak? Kérdeztem. Ó, hát tudod, drágám, mint a bársonyfülű nyuszi. Biztosan emlékszel, az volt a kedvenc könyved. Juna olvasta fel neked, mikor nekünk apucival az a gondunk volt. Na, most nézd meg magad. Hát tudod, Pam, azt hiszem neked volt igazad, szólt Méri ámuló csodálattal. Csak ugyan tavasz? Nem megmondtam? Meg, Pam, és mégis erősködtünk, hogy tél, hát pedig a tavasz magától is kijön, nem? Szeptember 9. kedd. Még mindig Mark Darcy házában. Reggel 8 óra. Osontam lefelé a konyha irányába. Villanyt nem gyújthattam, mert a formatervezett kapcsolókat képtelenség megtalálni. Félig meddig abban reménykedtem, hogy Mark felébred, mikor lemegyek az ajtaja előtt, de nem ébredt. Osontam tovább a lépcsőn, aztán megdermedtem. Előttem nagy árnyék. Férfiszerű. Árnyék közeledett. Felismertem, hogy ember, nagy benga ember, és sikoltani kezdtem. Mire észbe kaptam, hogy Mark az... Mesztelenül? Már ő is sikoltott. De sokkal jobban sikoltott nálam. Önfelett, totális rémületben sikoltott. Úgy sikoltott, félálomban, mint aki életének legiszonytatóbb, legvérfagyasztóbb jelenését látja. Óriási, gondoltam. Igazi. Én vagyok az, mondtam, Bridget. Egy pillanatig attól tartottam, hogy még hangosabban fog sikoltani, ám ő lesüllyedt a lépcsőre, és csillapíthatatlanul reszketett. Ó, mondta, megpróbálva mélyeket lélegezni. Ó. Annyira sebezhetőnek és ölelni valónak láttam, ahogy ott kuporgott a lépcsőn. Nem tudtam megállni, mellé ültem, átöleltem, és magamhoz szorítottam. Ó, Istenem, bújt oda a pizsamámhoz. Akkora marhának érzem magam. Hirtelen elképesztően viccesnek találtam a dolgot, mert tényleg vicces volt, hogy valakit a levitézlet barátnője rémítsen halálra. Ő is nevetni kezdett. Jézuskám, sóhajtotta. Nem valami férfias dolog, ugye, az éjszakai ijedezés? Azt hittem, te vagy a lőszeres ember. Megcirógattam a haját, megcsókoltam, aztán elmondtam, mit érzek. Mi az, amit igazából érzek. És megtörtént a csoda, mert mikor befejeztem, ő mondta azt, hogy ugyanezt érzi. Kéz a kézben tapogatóztunk le a konyhába, ahol rendkívüli nehézségek árán megtaláltuk a kekszet és a tejet a sokkoló, rozsdamentes acélfalak mögött. Tudod, mondta Mark, mikor összebújtunk, mikor nem válaszoltál a levelemre, azt hittem vége, és nem szerettem volna